Köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csaba, a napvendége Dobos Balázs, a Makronóm Intézet szakmai igazgatója.
Köszöntöm én is a hallgatókat, szervusz!
Szervusz, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat, beszélgetésünk apropóját pedig az adja, hogy kirukkoltatok egy elemzéssel, amelynek tulajdonképpen az a lényege, hogy a magyar gazdaságnak milyen kitörési pontjai lehetnek, egészen pontosan a technológiai étteremben. Értelemben, bocsánat, és akkor rátérve az elemzésre, először javasolnám azt, hogy egy rövid definíciót adj légy szíves a összefoglalóra, és akkor utána pedig belemegyünk a részletekbe.
Ezt a kutatást valójában közel egy évvel ezelőtt kezdtük meg a Makronóm Intézetnél, tehát mondhatom, hogy az eddig egyik talán legnagyobb szabású kutatása ez az intézetünknek, ugyanis azt látjuk, és arra számítunk, hogy az előttünk álló évtizedben nagyon kemény külső körülmények között kell gazdasági növekedést elérni, és ez igaz a világ egészére, de talán Európa más nagy világrégiókhoz képest, akár Kínához, akár az Egyesült Államokhoz képest is különösen nehéz helyzetben van. Az európai versenyképesség nagyon leromlott, egyszerűen fogalmazva. Ennek többféle strukturális oka van, de ha az elmúlt időszak külső eseményeit, akár a Covidot, tehát a világjárványt, akár a háborút, a szankciós rezsimeket nézzük, akkor azt látjuk, hogy nagyon nehéz részben saját magunk, mármint Európa saját maga számára megnehezítette a növekedési pályát, úgyhogy feladatunknak éreztünk, hogy keressünk olyan területeket, olyan jó példákat, amelyek mégis segíthetnek kitörni Magyarország számára.
Hát akkor nézzük meg itt a kondíciókat, amelyeket az elemzésben felsorolt, egészen pontosan itt a főbb komponenseket, a gazdasági súlyát Magyarországnak. Ha ráhelyezzük magunkat a világ térképre, mit teszünk, mit produkálunk?
Jelenleg a magyar gazdaság súlya, hogyha a világ GDP-jéből vett részesedését nézzük, akkor ez a 0,23%. Egyébként mondjuk Izrael például egy hasonló méretű gazdaság, ők ilyen 0,25.
Igen, mert szerintem sokan felköpek a fejüket, hogy nem egy impozáns szám.
Látszólag nem, de nyilván, hogyha megnézzük, hogy hány ország van a világban, és ezek mekkora országokról beszélünk, illetve milyen gazdasági erőterekről, itt főleg Egyesült Államok, Kína, stb., akkor azt mondjuk, hogy ez egy teljesen olyan normális adottság, és igazából ez nem értékítélet, ez egyszerűen egy kiinduló adottság. Nyilvánvalóan annak érdekében, hogy ez a részesedés ez fenntartható legyen, mert ez sem magától értetődő, hogyha ránézünk mondjuk a távol-keleti országok dinamikus felzárkózására és gazdasági bővülésére, akkor egyébként az sem magától értetődő, hogy európai országok egyáltalán meg tudják tartani a globális GDP-ből vett részesedésüket. Mi ennél azért azt gondoljuk, hogy ambiciózusabbnak kell lenni, és megnézzük, hogy hogyan lehet növelni ezt a részesedést. És hogy említettem, ez nem lesz könnyű feladat, már csak a tanulmányban bemutatott külső körülmények között sem. Ezek közül mindenképpen kiemelném az inflációs nyomást, amit nyilván jelentős részben az energiaszankciók okoznak, a világgazdasági blokkosodás és az ennek nyomán szétrázódó értékláncok kérdéskörét, hogyha vizsgáljuk, azt, hogy mondjuk high-techben Kína hogy lehagyja a teljes nyugati világot, ez ugyancsak komoly kockázat. Tehát azt látjuk, hogy nagyon komoly külső kockázatok vannak, ennek ellenére szerintünk el lehet érni jelentős növekedést.
Összefoglalva, inflációs környezet, növekvő energiaárak, bizonytalanellátási láncok, munkaerő hiány, ami tetézi itt a problémát?
Így van, nyilván Európának már korábbra nyúlnak vissza a strukturális problémái, de valójában a Covid világjárvány után ezek nagyon nagy részben felerősödtek, részben külső okok, részben mondjuk elhibázott európai politikák miatt.
Említetted, hogy visszaesett a vén kontinensnek a versenyképessége. Ez alatt konkrétan mit kell értenünk, hiszen Magyarországon ugye a csapból is az folyik, hogy a magyar versenyképesség sem azon a ponton van, amit még valaha elképzeltünk, van bőven hová fejlődni, de azért alapvetően Nyugat-Európa például versenyképes volt hosszú időn keresztül. Már nem annyira?
Szerintem nyugodtan mondhatjuk, hogy az európai gazdaság motorja az a mi régiónk, tehát egyébként a visegrádi régió országai. Nyugat-Európában egészen rossz állapotok vannak versenyképességi tekintetben, különösen mondjuk Németországban, ami ugye évtizedeken át az európai gazdaság motorja volt, ez a motor gyakorlatilag teljesen lefulladt, hiszen mire épült a német gazdasági modell? Hatalmas kínai piacra, olcsó orosz energiára, és beáramló munkaerőre. Na most ezek mindegyike, még ezt mondom, jelentős részben elhibázott politikák miatt, ezek megbicsaklottak. Na most, ha Németország, mint gazdasági motor lefullad, az nyilvánvalóan mindannyiunk számára negatív fejlemény.
Hát tekintve, hogy az egész Visegrádi régiónak a legnagyobb partnere Németország.
Legalábbis áttételesen, és akkor itt jön be a blokkosodás rémképe, mert hogy ami mondjuk Magyarországról, magyar ipari termelés Németországba megy, az onnan egy jelentős részben reexportra kerül, például Kína irányába. Úgyhogy ezért is tartjuk nagyon fontosnak, hogy Magyarország, illetve a régió meg tudja őrizni azt a fajta találkozási pont szerepét, amelyet az elmúlt években sikeresen kiépített, nevezetesen, hogy a nyugati és a keleti high-tech itt tudjon nálunk találkozni. Ez nyilvánvalóan egy alapfeltétele annak, hogy meg tudjuk őrizni gazdasági súlyunkat.
Hát ugye beszéltünk az iménti percekben arról, hogy milyen negatív komponensek bukkantak föl. Van-e remény arra, hogy mondjuk a növekvő energiaárak, vagy éppen a kamatszint az inflációs környezettel összefüggésben visszatérjen a korábbi szint?
Arra szerintem nem érdemes számítani, hogy a közeljövőben akár a kamatokat tekintve, akár az energiaárakat tekintve az elmúlt évtizedekben megszokott alacsony szintek térnek vissza. Tehát mi arra számítunk, és ezért is mondtam, hogy egy meglehetősen nehéz terepen kell majd növekedést elérni, mert energiaárakban jól látható, van egy strukturális árkülönbség, ez 3-4-5-szörös árkülönbség az Egyesült Államok javára. Tehát Európa és az Egyesült Államok között is jelentős versenyképességi különbségek vannak, úgyhogy nekünk muszáj a magas hozzáadott értékű tevékenységek felé fordulnunk, itt legyen szó akár az FDI-ról, akár a saját belső erőforrásainkra építve, a magasabb hozzáadott értékű tevékenységek felé mozdulunk.
Erre majd kitérünk, de előtte ugye volt egy indító gondolat, hogy Magyarországnak mekkora a gazdasági súlya a világgazdaságban, és mondtad a 0,25%-ot. Csak úgy érdekességként Kína hol tart, az Egyesült Államok hol tart, az EU hol tart, javaslom, hogy itt is mondjuk néhány adatot.
Ugye nyilván a világ legnagyobb gazdasága az Egyesült Államok, illetve az Egyesült Államokat követi Kína, de valójában ugye a G7 az, ami egyébként a világgazdaság túlnyomó részét adja, illetve emellett ugye a G20-ról szokás még beszélni, ami már olyan feltörekvő gazdaságokat, mint India, vagy éppen Brazília is magában foglal. Viszont mi a kutatásban azt kerestük, hogy vannak-e olyan jó példák, amelyek gyakorlati példaként szolgálhatnak számunkra, hogy egy-egy mondjuk így legalább hasonló, vagy közel hasonló méretű gazdaság egy-egy válságos időszak után hogyan tudott kiugró növekedést elérni.
Tehát akkor maradunk továbbra is a nemzetközi példáknál, és akkor példálozzunk.
Igen, a két példát találtunk, amelyeket mi úgy gondoljuk, hogy a leginkább relevánsak számunkra. Az egyik az 1970-es évek válságai után az 1980-as években a dél-koreai elektronikai iparra alapozott ugrás, amikor is Dél-Korea közel megduplázta a globális gazdaságból vett súlyát, olyan 0,6%-on voltak, és közel 1,1-1,2%-ig sikerült feltornázniuk. Gyakorlatilag a 70-es években megalapozták ezt az ugrást, és a 80-as években, ahogy a világ analógból elkezdett digitálissá válni, ők az elektronikai iparban a saját beszállítóikat szintet emelve, eredeti gyártókat és eredeti saját márkákat tudtak felfuttatni. Valójában ennek a gazdasági gyümölcseit élvezik a mai napig.
És egyébben ez nem egy túl távoli ország, amelynek az adaptációja nem biztos, hogy helytálló Magyarországon nézve. Mit nézhetek alapból? Országméretet, kibocsátási képességet, technológiát, rendelkezésre álló munkaerőt?
Nyilvánvalóan az egy fontos közelítés volt, azért nagyjából hasonló méretű, illetve mondjuk úgy, hogy a nyersanyag ellátottságát tekintve például a hasonló helyzetű ország lenne. Nyilvánvalóan Magyarországot nem érdemes mondjuk az Egyesült Államokkal összehasonlítani, ami önmagában egy zárt piac, minden nyersanyag rendelkezéssel. Tehát ez például egy fontos szempont volt. Illetve az, hogy hogy lássunk egy olyan világos stratégiát az adott ország esetében, ami alátámasztja a tapasztalt ugrást. És Dél-Korea mellett, ami valóban távoli példa, Izrael példáját azonosítottuk még. Izrael a 2008-as nagy gazdasági válság utáni évtizedben a startup ökoszisztémájára, a high-techre alapozva tudott egy ugyancsak, bár szerényebb mértékű, de azért egy ugrást elérni. Ők nem csak megtartották a súlyukat, de növelni is tudták, ami még egyszer nem magától értetődő feladat.
A Koreai Köztársaság az elektronikai iparra alapozta meg a fejlődés zálogát, Izrael a high-techre alapozta meg, tehát akkor ezek szerint Magyarország esetében is mondjuk ezek olyan példák, amely mondjuk kiaknázható szellemi kapacitásokra épül. Alapvetően?
Nyilvánvalóan az, hogy ha magas hozzáadott értékű tevékenységeket akarunk elérni, akkor nagyon fontos, hogy megnézzük, hogy melyek azok a jellemzően szellemi tevékenységek, amelyek a belső erőforrásainkat jelentik, és amelyekre építeni tudunk annak érdekében, hogy tényleg magas hozzáadott értékű munkahelyek jöjjenek létre, illetve akár saját márkákat, saját nemzetközi vállalatokat tudjunk építeni.
Beszéltünk akkor két kiemelkedő nemzetközi példáról, ami Magyarország számára akár követendő lehet, és mi lesz a következő lépés?
Hát azt tudom mondani, hogy mi a kutatásunkban milyen következő lépést tettünk. Miután megnéztük ezeket a jó gyakorlatokat, azt gondoltuk, hogy valamilyen struktúrált megközelítést kell arra alkalmaznunk, hogy mégis milyen technológiai területekbe érdemes fektetni. Ugye a kiinduló pontunk az volt, hogy az erőforrások végesek, a lehetőségek korlátosak, tehát maximalizálni kell az elérhető hasznot. Ennek érdekében három fő szempontot határoztunk meg magunknak. Az egyik, hogy azok a területek, amelyeket vizsgálunk, azok jó piaci adottságokkal, jó piaci kilátásokkal rendelkezzenek, tehát azt tudjuk mondani, hogy 2030-ig itt egy jelentős és bővülő piac lesz. A másik fontos szempont, hogy a kitettségek legyenek alacsonyak. Tehát, ahogy említettem, nekünk a mondjuk így természeti erőforrásaink erősen korlátosak, tehát ne legyen valamilyen olyan kritikus függés, olyan nyersanyag, energiaforrás, ami ellehetetleníti azt, hogy mi ki tudjuk használni ezt a technológiai területet. És a harmadik és talán legfontosabb szempont pedig az volt, hogy legyenek hazai adottságok. Hazai adottság alatt akár már valamilyen a területen működő vállalat, akár egy kutatóközpont, akár egy egyetem, vagy valami olyan összerendezett tudás, ami az alapját képezheti egy ilyen technológiai kitörési pontnak. Ezt követően több száz szakirodalmi forrást feldolgozva, illetve több tucat interjút elvégezve, azonosítottunk 43 olyan technológiai területet, amely azt gondoljuk, hogy releváns lehet. Számunkra.
Emeljünk egy párat belőle, ha nem is mind a 43-at, talán a legérdekesebbeket is, megfoghatóbbakat.
Ezek között tényleg nagyon változatos területek, tehát ha az agrártechnológiára gondolunk, és ott mondjuk a különböző permetező drónokra, a biotechnológiára, az önvezető járművekre, a fintech megoldásokra, tehát ez egy tényleg nagyon széles paletta. És ezt a 43 területet vettük alapul, és folyamatosan, ahogy egyre több szakértővel, és itt legyen akár egy startup képviselője, egy ipari nagyvállalat képviselője, egy egyetemi szakértő, ahogy fokozatosan beszélgettünk ezekkel az emberekkel, mindig szűkítettük a listát, míg végül eljutottunk 14 olyan technológiai kitörési ponthoz, amelyek azt gondoljuk, hogy a leginkább relevánsak hazánk szempontjából, amelyekre, hogyha összpontosítjuk az erőforrásainkat, akkor nagyon komoly gazdasági növekményt érhetünk
el. Hát akkor ezeket említsük meg feltétlenül, ez már szűkebb kör, mint amiről beszéltünk az iménti körben, és valószínű, hogy esetleg a merítés is mélyebbnek tűnik.
Még talán annyit előjáróban érdemes elmondani, hogy a területek közül ebből a 14 területből is kiválasztottunk 6 olyan területet, ahol a legrövidebb idő alatt a legnagyobb növekedést várjuk, ahol a legtöbb hazai adottság van, és ahol legkisebb a valamilyen mondjuk így kitettség, vagy valamilyen kritikus függés. Ez a 6 legígéretesebb terület egyébként a pénzügyi szolgáltatások és technológia, tehát a fintech, az önvezető járművek, illetve minden, ami az önvezető járművekhez kapcsolódó technológia, az egészségügyi technológia, az agrár és élelmiszer technológia, illetve a biotechnológia. Tehát mi ezt a hat területet azonosítottuk a Magyarország számára leginkább ígéretes területnek.
Akkor ejtsünk néhány szót, szemezgetésként most kiveszem itt a pénzügyi szolgáltatások és technológia területét. Ebben azért vannak jó hagyományaink, hiszen a magyarországi bankszektor jó stabilitással bír, ugye jók a pénzügyi szolgáltatóink is, tulajdonképpen minden olyan pénzügyi szolgáltatás megtalálta, ami a fejlett világban van, de itt mi lehet a növekedésben még a növekedés, mi lehet a lelke pontosabban?
Ugye, ahogy említettem, három fő szempont mentén vizsgáltuk a területeket, és itt egy pontozási rendszert alakítottunk ki, tehát azt értékeltük a legjobbnak azt a területet, ahol a legjobbak a magyar adottságok, és emellett egyenlő súllyal vettük figyelembe azt, hogy ne legyen valamilyen kritikus függőség, illetve a globális piac jól bővüljön. Ezt azért így tettük, mert kitörési pontnak mi azért azt tekintjük, ami 2030-ig, még jobb esetben akár 2025-26-ig valóban elérhető, tehát lehet olyan szakpolitikai beavatkozást tenni, ami lehetővé teszi, hogy ez megvalósuljon. Ez azért is nagyon fontos, mert nyilvánvalóan vannak olyan technológiák, amik akár 2040-re vagy 2050-re a mainál érdemben nagyobb gazdasági hasznot hozhatnak, viszont szeretnénk ezt valóban megfoghatóvá tenni, és ezért azokra a területekre fókuszáltunk, ahol van adottság, és 2030-ig elérhetőek is a hasznok. És így a fintech, ahogyan említetted is, tehát a magyar bankszektor az egy nagyon erős, és egyébként bizonyos szempontból meglehetősen konzervatívan működött sokáig, míg az elmúlt években azért azt látjuk, hogy megjelent akár nagyobb bankoknál, akár nagyobb hazai bankoknál, akár a bankrendszer mellett egy tényleg nagyon életteli fintech ökoszisztéma.
Nyilvánvalóan különböző kis szatelitek keringenek.
Így van, így
ugye
van.
Persze, mert nem pusztán arra asszociálunk a bankszektorra, a hitelintézete szektorra, meg a biztosítókra, hanem ennek azért hatalmas a kibocsátási képessége.
Így van, és nyilvánvalóan, mivel maga a pénzügyi szolgáltatások és a pénzügyi szektor is egy dinamikusan bővülő ágazat, ami egyébként mondjuk így, hiszen a legtöbb embernek van legalább egy bankszámlája, ezért potenciálisan nagyon gyorsan nagyon sok ügyfélhez lehet elérni. Ebben egyébként nagyon hasznos és nagyon dicsérték a cégek is a magyar fejlesztők, itt akár IT fejlesztők képességeit. Tehát azt látjuk, hogy itt mind képzésben, mind meglévő cégekben, mind pedig mondjuk így alapinfrastruktúrában olyan adottságaink vannak, amire hogyha fókuszálunk, akár szabályozói oldalról, akár további képzési programok oldaláról, akkor számíthatunk arra, hogy ígéretes magyar cégek nőnek fel az előttünk álló években.
Ugyanez áll az egészségügyi technológiára is?
Az egészségügyi technológiám is kifejezetten erősek egyébként a magyar hagyományok, tehát elég, hogyha mondjuk a legnagyobb ilyen egészségügyi, ipari, egészségügyi eszközgyártókra gondolunk, tehát itt is van egy nagyon jó ipari hagyomány, és ez kritikus fontosságúnak bizonyult egyébként a kutatás során, mert nincs olyan, hogy külön létezik egy ilyen innovációs, mondjuk így hub, egy innovációs ökoszisztéma az ipari ökoszisztémától. Tehát nagyon fontos, hogy ezek egymást erősítsék és egymásra épüljenek, így megint csak az egészségügyi technológiánál kifejezetten erősek a magyar hagyományok, és erre lehet építeni az egyébként ugyancsak nagyon erős, ezen a téren nagyon erős magyar egyetemi partnerségeket.
Köszönöm szépen, most tartunk egy pár perces szünetet, jönnek a hírek, és utána folytatjuk a beszélgetést.